vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en. Nap vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Németh Dávid, a Kántár Bank vezető elemzője, akivel a műsor első részét azon topikkal zártak, hogy kell-e rágazdasági fejlettség az euró magyarországi bevezetéséhez. Ez Magyarországon, fogalmazunk, egy régi közgazdasági dilemma, de hát akkor fejtsük meg ezt a rejtvényt, mondjuk azon tapasztalatokból, amely országok már bevezették az eurót.
Igen, hát én azt gondolom, hogy mindenre látunk pozitív és negatív példát is, tehát egyáltalán nem azon múlt az országoknál, hogy milyen fejlettségi szinten volt az euró bevezetésekor az adott ország, mert egy alacsonyabb felzárkózottsági szinten lévő ország is utána sikeres tudott lenni, de voltak olyanok, akik meg magasabb felzárkózottsági szinten voltak, és mégsem voltak olyan sikeresek. Ugye általában itt az olasz gazdaságot szokták, mint az egyik negatív példát felhozni, akik azért az Európai Unióban egy fejlettebb gazdaságnak számított egyértelműen. Bevezették az eurót, és akkor 2008-9-től, amikor megjött a pénzügyi válság, egy látványos lemaradás indult meg az olasz gazdaság fejlődésében az EU átlagához képest. Államadósság az növekszik folyamatosan, tehát hogy sok-sok ilyen probléma jelentkezett, és ugye az egyik, az előző részben ugye beszéltünk az árfolyam stabilitás fontosságáról, ugye a török líra azért nem arról volt híres, hogy egy nagyon erős deviza lenne, hanem rendszeresen leértékelték a devizát, és ezzel is a versenyképességüket ugye próbálták serkenteni. Na hát ez az eszköz akkor kikerült a kezükből, és onnantól fogva már reálgazdasági folyamatokkal kellett volna, versenyképességgel, munkabérekkel, termelékenységgel, tehát a csomó mindennel kellett volna ezt ellensúlyozni, és ebben nem volt a legsikeresebb Olaszország. De például látunk azért balti országokat, egy Észtországot, egy Litvániát, akik megkimondottan sikeres csatlakozók az eurózónához. Azért a balti országok nem voltak ezelőtt 15 évvel fejlettebbek, mint Magyarország, és most egy Litvánia vagy egy Észtország sokkal fejlettebb gazdaságnak számít, mint Magyarország. Úgyhogy ott pedig, és egy alacsony felzárkózottsági szinten csatlakoztak az eurózónához, és egy kimondott lökést adott még a gazdaság teljesítményének. Tehát ezért mondom, hogy nem, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem azon múlik, hogy most éppen magyar gazdaság felzárkózottsági szintje az 70%-on van az EU átlagához képest, vagy 80-on, vagy 90-en, lehet sikeres, meg nem sikeres mind a két esetben.
Sokkal nagyjából ilyen 70-70%-on állunk, most és ha 5% ponttal jobb lenne a fejlettségi mutatónk, az lennítene valamit ebbe a témakörben?
Nem, tehát pont az, hogy szerintem abszolút nem lennít. Itt ezért fontos az, én is mindig hangsúlyozom, hogy ugye a Maastrichti kritériumok, azok persze különböző célértékek, amik el kell érni, de nem az a lényeg, hogy elérjük, hanem hogy hogyan éri el a magyar gazdaság, és ezek sem a nem fednek le minden követelményt, ami sikeressé tesz egy eurózóna csatlakozást. Ezek abszolút alapkövetelmények, hogy mire már az eurót bevezeti egy adott ország, addigra már a költségvetése az egy stabil pályán legyen, ne legyenek ilyen nagyon nagy elszállások. Ugye, például ugye, mit látunk, az, hogyha ugye, ha már nincs saját devizája az országnak, onnantól fogva leginkább a fiskális politikával tud majd a különböző gazdasági sokkokra reagálni. Hiszen az eurózóna, ott az Európai Központi Bank fog majd a döntéseit meghozni, de nem feltétlen lesz mindig ugyanakkor sok a magyar gazdaságban, mint a többi eurózónás tagországban. Nyilván nagy a együttmű mozgás a legtöbb esetben, hiszen egymással kereskednek, és együtt éri az egész eurózónát a világgazdasági sok, vagy éppen a pozitív forgatókönyv, de azért vannak olyan esetek, amikor látványosan például most a német gazdaság esetében az elmúlt évek arról szólnak, hogy mennyire veszíti el a piacait, hiszen a német autóipar az már nem olyan versenyképes, mint korábban volt, meg kell újulnia. Azt, hogy egy energia sokkal ami érte Európát, és az sokkal érzékenyebben érintette az nagy ipari kitettséggel működő német gazdaságot. Ugye a német gazdaság most nem tud azzal reagálni, hogy van egy saját Bundesbankjuk, aki azt mondja, hogy hát jó, akkor én most levágom a kamatot 0%-ra, és élénkítem a gazdaságot. Ők nekik ezt kőkeményen fiskális politikával kell megoldani, meg más termelékenységjavuló javító intézkedésekkel. És hogyha most a német gazdaság ugye viszonylag konzervatív költségvetési politikát folytatott az elmúlt időszakban, tehát neki például most pont van lehetősége, hogy egy 80% alatti, ugye 60-70% közötti államadóssággal bíró ország, és egy visszafogott költségvetési hiánnyal működött ország volt, hogy neki lehetősége van most akár az államadósság növekedés terhére is különböző gazdaság élénkítő programokat bevezetni. És ezért fontos az, hogy mire mondjuk Magyarország eljut az eurózóna bevezetéséhez, vagy euró bevezetéséhez, addigra a költségvetés az egy rendezett költségvetés legyen, és hogyha jönnek ezek a külső vagy belső sokkok, akkor legyen mozgástere a költségvetésnek, és meg kell tanulni azt a fegyelmezettséget, és erre kellenek a különböző intézményi rendszerek, hogy amikor nagyon jól megy az országnak, akkor ne vigyen el a hév, hanem tényleg azokban az időszakokban önmérséklet legyen, és inkább lemondunk valamekkora többletnövekedésről, azért, hogy egy következő gazdasági sokban viszont legyen mozgástere az országnak, és ebben nem volt erős Magyarország az elmúlt 20-25 év folyamán. Úgyhogy az infláció, ugye ez miért nagyon fontos? Hát ez azért nagyon fontos, mert hogyha Magyarországon, vagy a belépő országban folyamatosan magasabb az infláció az euró bevezetése után, mint az eurózóna egészében, akkor az azt jelenti, hogy az árszínvonal ugye gyorsabban növekszik, tehát egyre drágább lesz Magyarországon minden a többi eurózóna országhoz képest. Amíg van saját deviza, addig le lehet értékelni az árfolyamot, és ezzel kiegyenlíteni ezt az árkülönbözetet, tehát vissza tudja mozdítani az árszintet az EU-s megfelelő, a többi eurózónás országi megfelelő szintre, viszont ha már az eurózónába belépett, akkor ez a lehetőség nincsen meg, akkor mi következik? Hát az például, hogy a munkabéreket be kell fagyasztani, tegyük fel, mert annyira megdrágult, és nem tudja az árfolyamot leértékelni az ország, hogy akkor a munkaerőpiacon sokkal agresszívabb lépéseket kell megtenni, vagy elbocsátási hullámot elindítani, vagy hát magától is elindul sajnos. Ez a görög tipikus eset, hogy milyen lassan jöttek ki a 2008-9-es válságból, egy évtized volt, mire gyakorlatilag a nagy államadóságból különböző külső hitelekkel, segítségével, de nagyon fájdalmas lépéseket kellett tenni, ami alatt egyébként a felzárkózottsági szintje leesett a magyar szintre, vagy az alá. Úgyhogy reál gazdasági áldozatok árán tudták rendbe tenni az országukat. Úgyhogy emiatt fontosak ezek a Maastrichti kritériumok.
Ha már említetted ezt, akkor ugye minden fontos szaktekintén így neked is felteszem a kérdést, az euró bevezetése eszköz vagy cél?
Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem cél, tehát ez egy jó eszköz lehet ahhoz, hogy az ország még versenyképesebb legyen. És pont ezért is a Maastrichti kritériumokat sem letudni kell, hanem stabilan teljesíteni kell az, hogy hosszú távon is az ország tudja hozni. Tehát ez mindenképpen egy lehetőségként az euróra tekinteni, ami még gyorsabb konvergenciát, felzárkózást, vagy akár ugye az EU átlag fölötti fejlettséget is hozhat az ország számára. De önmagában az euró, ugye erről sokszor beszélünk, nem hozza meg, és ugye ezt kell szerintem nagyon kihangsúlyozni, hogy attól, hogy egy ország bevezeti az eurót, attól nem lesz automatikusan az a gazdasági fejlettség, mint a nyugat-európai országokban van,
mint Ausztriában. Említetted egyébként, ha jól visszagondolok itt az előbbi pár percre, tehát a versenyképességi tényező lehet az euró bevezetés, egyébként azt mondtad?
Hogy... Abszolút lehet, tehát ez egy, ha jól kerül bevezetése, akkor egy segítség lehet, egy plusz pont lehet az ország életében, de az az egésznek egy kicsit ilyen pikantériája, vagy ilyen vicces oldala, hogyha egy nagyon fegyelmezett gazdaságpolitikát folytat egy ország, akkor már csökken amúgy az eurónak a jelentősége. Tehát sok esetben akkor például egy hozamfelárban, egy kamat különbözetben sokkal nagyobb eredményt tud hozni az euró bevezetése, hogyha fegyelmezetlen egy ország, mint hogyha amúgy fegyelmezett folyamatosan, mert akkor a mindenféle külső szereplő, meg hazai szereplők azt gondolják, hogy hát ez egy megbízható ország, aki mindig az álmodosságát rendbe tartja, a költségvetését rendbe tartja, tehát nem kell tőle olyan nagyon nagy kamatfelárat elkérni. És ugye ez valahol a cseh minta, mert a cseh gazdaság az évtizedek óta gyakorlatilag azért egy jól átlátható alacsony költségvetési hiánnyal fut, egy stabilan 60% alatti államadóssággal, egy 90% közeli felzárkózottsági szinten.
Ezért tűnik ők... ennek, hogy ők nem az eurózónában.
Hát de ott nincs támogatottság, ugye pont a társadalom nagyon jó, köszöni szépen, jól van a saját cseh koronával, és ők be tudták bizonyítani azt, hogy egyébként egy kis ország, hogyha fegyelmezett, akkor tud pozitív lenni a saját deviza, mert ugye náluk is volt olyan, amikor az Európai Központi Bank valószínűleg az ő gazdasági ciklusokhoz képest túl laza, vagy túl szigorú volt minden. Tehát, hogy valamelyik oldalra kilengés volt. És például volt olyan időszak, amikor a cseh koronát azt nagyon erősítette a piac. És be akarták tolni tényleg nagyon alacsony szintekre.
Két kézzel várják az eurozónába
a cseh. Igen, és akkor mit tudott csinálni, hogy védje a saját gazdaságát a Cseh Nemzeti Bank? Be tudott vezetni például egy árfolyam küszöböt, rögzítette az árfolyamot egy alacsony szinten, és nem hagyta tovább erősödni a cseh koronát, és ezzel...
Az a svájci üzemmód.
Hát a Svájc is csinált ilyet, igen, de hogy egy kis közép-európai ország is ezt meg tudja csinálni, csak ennek az előfeltétele, hogy stabil legyen azért a gazdaságpolitika.
Elmítetted, hogy ugye a cseheknél nincs társadalmi támogatottsága az euró bevezetésének. Ez annyira fontos tényező?
Hát szerintem azért ez fontos. Hát, ugye ez egy politikai döntés is, tehát ugye ez
viszont Magyarországon ezzel szemben magas a társadalmi támogatottság.
Igen, hát a legfrissebb felmérések is bőven 50% fölött, ilyen 60-70%-os támogatottságot mutatnak az euróval szemben, euró mellett. A lengyelek azok pont az 50-50 határán mozognak, tehát ott a társadalom fele támogatja, a másik
fele. És nem várható, hogy utánunk lépnek ők, és hát azért elég fura úgy rápillantani a térképre, hogy itt a kelet-közép-európai országok közül is nagyon sokan bent vannak az eurózónában, ők meg kívül maradnak.
Ez egy érdekes kérdés.
Ráadásul egyébként ugye vállalták ők is az euróbevezetés,
amikor beléptek az euróbevezetésre. Ez egyébként nagyon izgalmas kérdés lesz, hogyha valaki ebből a hármasból belépne, és ez mindig is téma
hát
volt.
Hát a visegrádiak közül ugye már Szlovákia belép.
Hát ők
jövünk
igen.
Mi, elméletileg.
Igen. Tehát ez amióta Szlovákia belépett, és maradt ez a három ország, a cseh, lengyel, magyar, ez mindig téma volt, hogy na, ha vajon valamelyik úgy döntene, hogy belép, akkor elindítana egy ilyen csorda effektust, hogy a másik kettő is megy vele, vagy hagyják leválni, mint hogy a szlovákokat hagyták. Csak ugye a szlovák az egy jóval, igen, és kisebb társadalom volt, meg gazdasági súlyú ország, és akkor úgy valahogy külön úton jártak. De például a szlovák minta sem az a nagyon pozitív minta volt. Tehát hogyha a szlovákok azt hozták volna, hogy úristen, ott minden jó, és mennyire topzódnak az euró bevezetése után, akkor valószínűleg akár a cseheknél is a hajlandóság a társadalmi szinten nőtt volna. De azt láttuk, hogy nem volt annyira jó az elmúlt 10 év, azért a szlovák gazdaságban nem volt egy ilyen óriási felzárkózási sztori, mint ahogy mondjuk a balti országok többségében volt. És amiatt, hogy nem érkezett meg ez a nagyon erős pozitív minta, ezért nem alakult ki a cseheknél sem ennyire, de hát a lengyeleknél sem volt ilyen elköteleződés. Ugye Magyarországon meg egyértelműen mondta az előző kormányzat, hogy még nagyon nem áll készen Magyarország az euró bevezetésre, mert hogy még nincs az a felzárkózottsági szint.
Hát pedig ugye korábban voltak céldátumok is, és akkor sem volt a felzárkózottsági szinten. Nem álltunk
hát,
úgy.
Ugye utolsó hivatalos céldátumunk azt szerintem 2008 vagy 2009 volt, még a pénzügyi válság előtt azt ilyen 2005-6 környékén jelölték ki. Csak hát ott 2004-5-6-ban ott a költségvetés az folyamatosan el volt csúszva, tehát óriási hiányok voltak, ilyen 6-8-9%-os költségvetési hiánnyal futott a magyar gazdaság. Úgyhogy így az elején 2003-4-ben még a piac valamennyire elhitte. Ezt abból lehet látni, hogy vannak ilyen hozamgörbék, amik így áraznak, például ilyen bonyolultabb struktúrák, hogy az egyéves kamatok hogyan alakulnak, mondjuk 9 év múlva induló egyéves kamatnak mi a szintje, meg a 8 év múlva egyéves induló egyéves kamatnak mi a szintje, ezt ilyen hozamgörbéből lehet visszaszámolni, és az egy konvergenciát mutatott az eurós kamatokhoz. És ebből azt lehetett látni, hogy még 2004-5-6 környékén még valamennyire ezt a piac elhitte, hogy Magyarország majd eurózóna tag lesz, aztán utána már soha többet, tehát azóta 2007-től ez már teljesen kikopott a piacról. És nincs is céldátum, tehát hogy nyilván nem
most volt azért céldátum. Van. Ugye az új miniszterelnök beszélt 2030-ról, és akkor tényleg maradva továbbra is a lényegnél, hogy hogy látod, mikorra tűnik reálisnak az euró-magyarországi bevezetése jelen ismereteink szerint?
Én a 2030-34-es időszakot azt abban az időszakban reálisnak tartom, hogy valahol ott ilyen 32 körül itt lőném be így, mint középértéknek ebben a 4 éves periódusban. Tehát nem a mostani 4 éves kormányzati ciklusban, hanem majd a következő 4 éves kormányzati ciklusban látom reális esélyét az euró bevezetésének. Feszített azért a menetrend ahhoz, hogy 2030-ra például a költségvetési hiány stabilan 3% alá csökkenjen. Ahhoz azért kell egy kedvező külső és belső környezet, hogy a növekedés az jól jöjjön, az adóbevételek megfelelően alakuljanak, kell egy kiadási kontroll, egy nagyon fegyelmezett kiadási kontroll emellé. Azért, ha az idejében abból indulunk ki, hogy akár 7% körül lehet a költségvetési hiány, és amik ígéretek elhangzottak, illetve programok elindultak az elmúlt időszakban, és annak a költségvetési rontótétele, azért ezek is hát időzítéstől is függ, de akár ilyen 4-6% között GDP arányosi hiányromlást eredményez. Persze ez 4-5 éves időtávon attól függ, hogy ezek a programok hogy épülnek be. Tehát ezeknek valahonnan a fedezetét elő kell teremteni. És nem véletlen például a hitelminősítők is a jövő évben 5% fölötti hiányjal számolnak, még mindig ilyen 5,6-5,7%-os hiánya, és az már akkor 2027, és onnan kell még 28-29-ben tovább lemenni a 3% irányába. Szóval azért ez nem egy könnyű folyamat, már csak a költségvetési szabály betartása. És akkor ott van az infláció, ahol Magyarország az elmúlt 26 évben a Maastrichti kritériumnak gyakorlatilag egy periódus volt, amikor meg tudott felelni, ez a 2015 körüli időszak, amikor egész Európában nulla volt az infláció, és Magyarországon is egyébként soha. Tehát ott is az egész magyar rendszer egy magasabb inflációhoz van hozzászokva, ezt még át kell ültetni a magyar gyakorlatba, hogy itt nem 3%, hanem 2,5-2% az inflációs cél is, tehát ugye ez a Nemzeti Banknak is változtatni kell az inflációs célját. Szóval emiatt azt gondolom, hogy ez a 30-as teljesítése a kritériumoknak már önmagában egy kihívás, és akkor inkább az azt követő ciklusban, tehát ez a 32 körül lehetne az effektív bevezetése.
Na, csak egy percünk van hátra, és elnézést, úgy topikot nyitok, de erről mi nem beszéltünk, az Európai Uniós források hazatétele, hazahozatala, mit jelent a magyar gazdaságnak, a magyar költségvetésnek, és milyen időtávban lehet erre felkészülni?
Hát így itt alapvetően 27-től jönnek be a nagyobb tételek, persze itt az újjáépítési alapnál hamarabb, de az sokkal inkább egy finanszírozási komponens, hogy már részben meglévő projekteket, tehát erről beszélt a kormányzat, hogy meglévő projekteket is bele akarnak tenni, de hát annak is a kifizetése az majd csak 26 végén következik be, ezek mind utófinanszírozású dolgok, de ez nyilván egy nagyon fontos eleme, és a beruházások Magyarországon alacsonyan alakulnak, még az első negyedében is visszaesés volt a beruházásokban, az elmúlt 3 évben folyamatosan visszaesés volt, tehát én azt gondolom, hogy a beruházási lábon fog első körben nagyon jól meglátszódni majd ez a új Európai Uniós forrás beáramlás az országba. Ezért is optimista vagyok így a gazdasági növekedésre gyakorolt hatással kapcsolatban, hogy én ilyen 2-2,5% közé teszem a potenciális hosszú távú növekedését a gazdaságnak, de emiatt az eurós források miatt 2028-ban 3% körüli növekedést is abszolút el tudok képzelni Magyarországon.
Azt kívánok, legyen így, köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzá, megtisztelte bennünket, tehát a napvendége Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.